14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Oroszország az újabb szankciók ellenére is fennkívánja tartani Magyarország energiaellátását, a kőolaj, a földgáz és a nukleáris fűtőanyag szállítását, márpedig ha a szándék közös, akkor biztos lesz megoldás is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A tárcavezető az energiaügyért felelős orosz miniszterelnök helyettessel és több nagy energiaipari cég vezetőjével folytatott egyeztetését követően rámutatott, hogy az Oroszországból származó energiaforrások igen fontos szerepet játszanak Magyarország ellátásának biztonságában. Ez nem politikai kérdés, és nem is politikai választás kérdése, hanem a fizikai valóság, az infrastruktúra így adja ki magát, mondta a tárcavezető. Magyarországon nagy mértékben, nagy mennyiségben használunk fel orosz eredetű földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot, és ez bizony hozzájárul a magyar energiaellátás biztonságához. A lényeg tehát az, hogy Oroszország mind a kőolaj, mind a földgáz, mind pedig a nukleáris fűtőanyag szállítását fennkívánja tartani, és hogyha a szándék közös, akkor egészen biztosan találunk megoldást is. A jogászok dolgoznak, mi pedig felügyelünk a munkájukat, összegzett Szijjártó Péter. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel tartott sajtótájékoztatóján az asztéi határállomáson. Magyar Levente elmondta, a közös magyar-ukrán terv tartalmazni fogja két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését a két ország között, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket a határ mindkét oldalán. Az államtitkár bejelentette azt is, hétfőtől megindult az üres kamionok forgalma a Beregsurány-Asztéi határátkelőhelyen, Ukrajna felől Magyarország felé, ezzel tehermentesítve a forgalmas záhonyi határátmenetet, illetve elkezdődik az ukrán oldalon az asztéi határállomás teljes felújítása és kapacitás bővítése, amely várhatóan két évig tart majd. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is, amely a magyar-ukrán határszakasz hatodik átkelőhelye lesz, fogalmazott Magyar Levente. Nemzetünk jövője a gyerekekben van, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Debrecenben a Szent Anna görögkatolikus bölcsőde épületének ünnepélyes megáldásán. Kondz Zsófia sikertörténetnek nevezte a bölcsőde fejlesztést. 2010-ben csak 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, ma ez a szám meghaladja a 68.000-et. 1200-nál több településen működik bölcsőde, ami 3,5-szer annyi, mint 14 évvel ezelőtt. A fejlesztések eredményeként az elmúlt egy évben 5000 bölcsődei hely jött létre az országban, és 100 olyan településen nyílt bölcsőde, ahol korábban nem volt. Hajdú-Biharban 2010-ben 22 településen működött bölcsőde, ma 57-ben, a térségi települések több mint kétharmadában. Kitért arra is, hogy az országban 2010-ben mindössze 9 egyházi fenntartású bölcsőde működött, ma 223. A debreceni Tócó völgyben felépült Szent Anna görögkatolikus bölcsődével 20 új munkahelyet hoztak létre. A 96 férőhelyes intézmény több mint 1472 négyzetméter alapterületen 8 csoportszobával, mozgásfejlesztő szobával, gondozási egységenként kialakított játszó udvarral, parkolókkal, főzőkonyhával, a legmodernebb kültéri és beltéri eszközökkel, fejlesztő játékokkal januárban nyitja meg kapuit. Az idei adventre is 3 adománygyűjtő kampányt hirdetett meg a Magyar Református Szeretetszolgálat. Összesen legalább 8000 rászoruló ünnepét segíthetik a támogatók. A legnagyobb akció a szeretett dobozgyűjtés, ebben tartós élelmiszereket és higiénés termékeket várnak a Kárpát-medence nehézsorsú családjai az idősebb korosztály számára. Sok gyülekezet, iskola, intézmény, közösség tölti a szeretett dobozokat, de áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretett szolgálat december 6-án és 7-én. A nagyobb csoportos felajánlásokat hétvégéig tudják fogadni, hogy utána legyen idő még eljuttatni az adományokat a határon innen és túl. Még várják a támogatásokat, de szerdán, december 4-én már elindítja az adventi adományok osztását és a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Ezen a napon 8 helyszínen több mint 1000 rászoruló kap a szeretett dobozokba gyűjtött élelmiszerből, tisztasági szerekből. Az egyik átadó pont Debrecenben az MRS Leány utcai irodájának udvarán lesz. Itt rövid áhítat után 120 rászoruló család veheti át adománycsomagját. A hazai városok mellett szerdán Kárpátaljára is jutnak adventi adományok, oda nyilasmisi pakkokat, vagyis cipős dobozokba csomagolt ajándékokat visznek a gyerekeknek.
Az időjárásról.
Csak nem országszerte borult párás idő várható, a köd a legtöbb helyen ritkul. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok alatt marad. A hajnali mínusz 4 plusz 3 fokról szerda kora délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Come, they told me, our newborn king to see. Our finest gifts we bring to lay before the King. This is to honor him when we come. Baby Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. But may I play for you on my drum? The Mother Mary nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him. Then he smiled at me. Me and my drum.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan éljük meg az adventi időszakot?
Nekünk, az Úr Jézus Krisztusban hívőknek jobb, hogyha nem a dalok, a reklámok, meg a fények mutatnak utat kívülről, hanem az ige mutat belülről, mert akkor saját magunkat teszünk tele lelki égőkkel, meg gyertyákkal, meg fénnyel. És a belülről jövő fény sokkal többet ér, mint a kívülről jövő fény, mert azt tud világítani kifelé a világban.
Teológus hallgatók gyakorlata a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben.
Én azért érkeztem a Hittudományi Egyetemre, azért választottam ezt a képzést, mert úgy éreztem, és úgy érzem, és meggyőződésem, hogy az Isten így tud engem a legjobban használni, hogy így tudok igazán hasznos lenni az embertársaimnak a számára, így tudok részt venni Isten országának az építésében, bár nem könnyű ez az út, és vannak nehézségek, de mégis nagy öröm számomra, hogy ezen az egyetemen tanulhatok.
A munkajövője Erdélyben. Tudományos konferencia az MCC-nél.
Tehát ugye ez a tanácskozás a munkajövőjéről szólt, és a szervezők dicséretére legyen mondva, hogy meglátták, hogy ez a kérdés elszakíthatatlan az egyetem és az ipar két világa közötti kapcsolat kérdésétől, úgyhogy ez a téma megjelent a harmadik panelben.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. It's so like me to go astray. But you guard my heart with your truth, the kind of love that's bulletproof, and I surrender to your kindness. Oh, I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other, it's hard truth. Last grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you'd give me so much. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. I'm fully known, fully known and loved by you. You won't let go, no, you won't let go, no matter what I do. It's not one or the other, it's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known,
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. December 1-ével eljött az adventi várakozás ideje is. Már meggyújtottuk az első gyertyát, de hogyan éljük meg ezt az időszakot úgy, hogy ne csak a gyertyákról, a díszekről, a világ által nyújtott karácsonyi lázról szóljon, hanem valami többről, Istennek tetszően. Erről beszélgettünk Jakab Attilával, a Beregsomi Református Egyházközség lelkipásztorával. Kezdjük ott, hogy mit jelent maga az advent?
Ugye az advent időszaka a református felfogás szerint az a az Úr Jézus eljövetelére való felkészülés időszaka, Jézus várása, és erre való lelki ráhangolódás, legalábbis református szempontból mindenféleképpen. Ugye a világ ezt próbálja az ajándék beszerzésének az időszakává változtatni, meg mindenféle saját elképzelés szerint alakítani, de mi ebből nem engedünk. A hitünk középpontja az Úr Jézus Krisztus, és az az ajándék, amelyet az Isten adott nekünk Jézus Krisztusban, ez ekkor csúcsosodik ki, vagy ekkor csúcsosodott ki, vagy hát legalábbis itt indult el, ugye kereszten csúcsosodik majd ki természetesen a szabadítás, de az út az itt indul el, és erre készülünk.
Ugye, hogyha körben nézünk, akkor már láthassuk, hogy mindenütt készülnek a karácsonyra, tele van mindenféle díszekkel, a boltok, ajándékukkal. Nekünk hogy kell ezt megélni?
Nekünk az Úr Jézus Krisztusban hívőknek jobb, hogyha nem a dalok, a reklámok, meg a fények mutatnak utat kívülről, hanem az ige mutat belülről, mert akkor saját magunkat teszünk tele lelki égőkkel, meg gyertyákkal, meg fénnyel. És a belülről jövő fény sokkal többet ér, mint a kívülről jövő fény, mert azt tud világítani kifelé a világba. A saját megközelítésem szerint ez önfelkészítés az advent időszaka, vagy legalábbis ezzel kellene tenni. Persze a rétest is meg kell sütni, majd mikor eljön az ideje, meg az ajándékot is be kell szerezni, de azért adunk ajándékot, mert Isten is megajándékozott bennünket. És azért terítjük meg bőségesen az asztalt, mert Isten is teljessége kinyitotta a mennyek országát előttünk az Úr Jézus Krisztusban. Igazából, hogyha nem leképződése a hitünknek az adventi időszak, vagy hát nem töltjük meg lelki tartalommal azokat a szokásokat, amelyeket ilyenkor tartunk, akkor valóban egyszerű szokásokká degradálódnak le, tehát egyszerűsödnek le, akkor többek ezek, hogyha hittel meg. Tehát ez kicsit olyan, mint az úrvacsora, hogy kenyér meg bor lesz az egész végig az úrvacsora alatt, kivéve ha hittel veszed, mert akkor több.
Ugye, hogyha advent, akkor kb. Mindenki számára adott, hogy akkor ott van egy adventi koszorú. És tudjuk, hogy mindegyik gyertya, a négy gyertya szimbolizál valamit, de maga ez a gyertya hogy jött?
A gyertyák tulajdonképpen ugye nem véletlenül vasárnap vannak meggyújtva, a vasárnapokat szimbolizálják, és minél többig, annál közelebb vagyunk tulajdonképpen a Szentestéhez. Ugye? Tehát 4 hét az adventi időszak, és hát a mi gyülekezetünkben is természetesen ez megvan. Egyébként Marusinec Nékovács Éva szokta nekünk készíteni. Az adventi időszakban az adventi koszorút, mint nagyon gyönyörű, hát igazából világköltemény rá elé, nem tudom máshogy fogalmazni, és ezzel is emeli igazából az ő adománya, általában ez egy ingyenes adománya részéről a gyülekezetnek, tehát az egésznek a fényét, az egész advent időszaknak a fényét. Meggyújtani azt a gyertyát, az azt jelenti, hogy már mikor ég az első, már van egy lépésünk, már ez nem olyan vasárnap, mint a többi, nem mint hogyha értéktelenek lennének a többi vasárnapok, hanem ez már a karácsony előtt már nem sok idő ez a vasárnap, már csak alig egy pár hét van, és akkor minél több világít, annál jobban kell, hogy eszünkbe jusson, hogy hát igen, igen, most már ez a cél egyenes. Ez a cél egyenes. Fogadjuk a szívünkbe az Úrnak az ajándékát.
Hogyan éljük meg magát az adventi időszakot, akár közösségben, mondjuk az egyházban, vagy akár egyénileg?
Hogyan éljük meg? Igazán, hogyan kellene megélni? Talán erről érdemesebb beszélni, mert a válasz a kérdésedre ebben a valóságban, hogy adjuk, ahogy tudjuk, hogy éljük meg. Tehát ameddig a lehetőségeink engedik. Ugye nem megszokott időszak ez az utóbbi 3 évben, nem szokványos idő, ahogy tudjuk, ez a válasz. Ahogy kellene, az pedig talán erre a legjobb válasz az, hogy azt a kicsit, amink van, azt ragadjuk meg, bíjjuk oda az Úr elé, és az Istennél a kicsi is nagyján nőhet. Tehát van rá példázat, a mustármagnak a példázata, hogy ez nem olyan nagy, pár milliméter alapvetően, de lehet belőle valami nagy. Talán ez a mostani időszak is azért van, hogy az, ahogy tudjuk verzióban, mégis inkább úgy legyen az adventnek a megélés, hogy kellene, hogy legyen. Mert azért valljuk meg, hogy a bőség vagy a szabadabb időben ezt nagyon sokszor ellébicoltuk, mondjuk így, vagy nem vettük komolyan, most lehet komolyan venni.
Ha lehet egy ilyen kérdésem, önök személyesen, családilag hogyan élik meg magát az időszakot? Hogyan készülnek, várakoznak?
Nálunk a családi készülődés tulajdonképpen átszövő gyülekezeti készülődés. Nem tud nem hatással lenni a lelkész családjára a gyülekezeti készülődés. Hát ugye igazából két csúcspontja van az egyházi évnek, a karácsony meg a húsvét. Kellene, hogy a pünkösd is legyen, ugye egy ilyen három csúcspontos dolog, de a valóság az azt mutatja, hogy ez a kettő az, ami a köztudatban is benne, ami köztudatunkban benne van, de hogy úgy világ köztudatában ez a kettő van igazából jobban benne, és természetesen ezt nekünk a lehető legjobban meg kell ragadni. Na most, ami a választ illeti, hogy ezt mi hogy éljük meg, az igazából valahogy úgy hangzana, hogy a gyülekezet felkészítésében éljük meg a karácsonyi időszakot. Igazából december 1-én már elindul, tehát ha Pereksomot nézzük, nem tudom máshol hogy van. Itt az első gyertyagyújtásnál már hagyomány a gyülekezetünkben, hogy az addigre már lezáruló egyház, kerületi, meg megyei szavaló, meg ének versenyeken, akik elmentek és részt vettek, azok elmondják a gyülekezet előtt is, hogy mit énekeltek, vagy mit szavaltak. Ebben van már a saját gyerekünk is benne, tehát természetesen mi is kiveszünk ebből a részt, de minden gyermek, aki elment, független attól, hogy milyen helyezést ért el. Egyébként most is voltak jó helyezéseink, két harmadik hely is volt, meg külön díj is volt a bereksomi csapatban, nagyon örültünk neki. Ügyesek voltak a gyermekek, de helyezésre való tekintet nélkül mindenki elmondja, hogy mivel ment el. Na most nyilván, mivel feleségem nagy részt, akik felkészítette, akkor ők is gyakorolnak meg. Tehát ez már benne van a családnak az életében. A mostani szentesti alkalom, ami általában a gyülekezetnek a csúcspontja volt, tehát emlékszek ilyen 240-60 nas Isten tiszteletre, még a Covid-ba is megvolt, még abban az időszakban is jól néztünk ilyen maszkosan, meg hasonlóan, de hogy még akkor is megvolt. Ugye a háború óta ezt nem tudjuk megtenni, nem csak itt probléma a gyülekezetben, hanem ez egy ilyen, tehát a kárpátaljai jelenség az Ukrajna teljeségére, ezt nem tudom, de a kárpátaljai tudom a magyarságra való tekintet, hogy a harmada van fizikailag meg. Tehát úgy gyülekezeti létszámban, mint a falunak a létszámát, az egy harmadnyi ember van itthol. Természetesen többségében nők és gyermekek, ugye? És mivel a szentestére, tehát 24-én már elmennek a férjek után, az apukák után, hogy ha már se dolgoznak, akkor a szenteste együtt történjen. Bízunk benne, hogy ott is Isten tisztelet közelében. Ha mi arra várunk, akkor nekünk ugye a szentestén nem tudnak a gyermekek részt venni, ugye? Mert túl vannak a határ túloldalán, nagy rész, tehát három ilyen részben. Azért nekünk egy előrehozott szenteste van már 3 éve igazából. Tulajdonképpen az idei évben ugye ez kedre fog esni, a bűnbánati hét egyik alkalma lesz az előrehozott szenteste, ezt már tudják a gyülekezetben, hogy így van, hogy kedden a minden jól megy, és akkor ekkor kapják még igazából a gyermekek is az ajándékokat, de akkor mondják el az énekeket, a verseket, a bizonságtételüket ekkor teszik meg a gyülekezet előtt is, ez az egyik csúcspontja az advent időszaknak. A szenteste időszakának kellene lenni a csúcspontjának, de ez van, mert ez a valóság, amihez nekünk alkalmazkodni kell. És akkor így a december 24 pedig az egy ilyen családi as környezetben történik meg. És akik itthon maradunk, az az egy harmad, akkor ott is még plusz énekek, meg például az énekkar is az előrehozott szentestén szolgál. Itt akik maradunk, azokkal próbáljuk emelni az ünnepnek a fényét. Ugye a maga valóságában sikerül is mindig, és meghitt, de nyilván 250-60 emberrel másabbul néz ki, mint amikor, na, 70-60-50, az az egy harmad, vagy valahogy így a szentesti valóság. Na hát akkor ezekben valami felkészülésünk is. Gyakoroltatni, próbálni, alákerendelni a családi életet is ennek a fajta körforgásnak. Otthon pedig, hát az otthoni rész ott is van az otthoni adventi koszorú készítés. Ez úgy néz ki, hogy ez egy családi koszorú. Nagyon szeretjük, amikor már kész van. Tehát otthon is meggyújtani. Van a fenyőfának a díszítése is, hogyha ide lehet venni. Akárki építi, nincs szaloncukor rajta, mert aláborítjuk, mert fölösleges rátenni, mert úgyis csak leszedjük róla. És ilyen érdekességek vannak, természetesen az imádságok, és ilyenkor még az énekek is előkerülnek. Sokfelé vagyunk, itt ilyen pillanat, amikor együtt vagyunk, de az advent például segít nekünk abba, hogy többször együtt tudjunk lenni.
Ugye, hogy a körbenézünk még egyszer, akkor láthatjuk, hogy ez egy általános dologgá vált sajnos körülöttünk egy bizonyos idegesség. Már amikor jön az advent, jön a karácsonyi időszak, ki kell takarítani az egész házat, meg kell sütni a sütit, az összes beiglik, de olyan legyen pont amilyen, és ez az idegesség lehet, hogy elvesz tőlünk valamit, és hogy lehet ezt az egészet kiküszöbölni, hogy nem magán ezen a takarításon, főzésen idegeskedjünk, hanem megéljünk hitbelileg.
Rossz fókuszból nézik az emberek általában, főleg a kedves hölgytestvérek. Tehát én nem látok olyat, hogy a férfi idegeskedne rajta, hogy nem jól beigli. Tehát ő repetten is megeszi, nem? Tehát ha nem tökéletes a húsnak a felszíne, se probléma, ami megeszik általában. Tehát az advent időszakban az idegeskedés az nagyon sokszor a hölgyektől jön, azért, mert tökéletes akarnak alkotni. Ez nem bűn, hogy tökéletest akarnak alkotni. Törekedjetek tökéletességre, mint hogy a ti mennyire tehetek tökéletest, akkor csak a lehető legjobbat akarják kihozni belőle. Amit én hibának látok itt, az az, hogy földi dolgokkal akarják a tökéletességet elérni. A tökéletes rétessel, a tökéletes asztallal, a tökéletes díszítéssel, a tökéletes étkekkel, a tökéletes fűszerezéssel és a tökéletes frizurával, akkor már mikor menni kell, meg a ruhával, de hogy nem csak rajtam, hanem az passzoljon a férjemmel, meg a gyereknél is, de hogy ne kócold össze a hajad, de most csinálta meg is. Ezek mind földi dolgok. Ezek mind földi dolgok, és földi dolgokra nem lehet tökéletest alkotni, ezt meg kell tanulni. Az, ami fontos lenne, az a belső odafigyelés. Megértése annak, hogy ha a hitem rendben van, és az közelebb áll a tökéletességhez, akkor az úgyis ki tudja javítani a földi tökéletlenségeket. Viszont fordítva nincs így. Tehát a tökéletes feltét, és ha minden rendben van, és ki van takarítva, mert úgy illik, meg úgy kell, még amikor mondjuk itthon vannak a rokonok, meg jönnek látogatni, hogy meg is érteném, de most 3 éve még ők sincsenek itthon, tehát kitakarítunk, kinek, ugye? Ez is ott van problémaként, de megcsináljuk, mert így szoktuk, mert így kell, de ezekkel a földi tökéletességekkel nem tudsz belső azt a nyugalmat, amit feltettel kérdés, hogy lehet elérni nyugalmat. Tehát kívülről nem lehet, belülről lehet Jézussal nyugalmat elérni. Mindig fordítva vakarjuk a fülünket ebben a helyzetben. A Babilon tornyánál el akarnak élni fel az égbe, azért építik a tornyot is, rakják egymásra. És érdekes a történetben, amikor Isten fentről lenézni, mit csinálnak itt ezek itt, nézzük már meg közelebbről. Már raktak egy óriási tornyot, már fú, milyen magas aznak az is, ezek a földi téglák. És az Istennek még mindig az, hogy mi van ott lent, hogy nézzük már meg, hogy milyen foglalkoznak. Érted? És ott látszik meg ebben a történetben, hogy tehát az imádságban rögtön el lehetett volna jutni. Csináljuk a téglát, és rakjuk, és majd meg szakadunk, meg minden. És sokszor ezek a beiglik. Meg ezek, amire azt mondjuk, hogy ennek ott kell lenni, és akkor az ott legyen tökéletesen, az az égő, az a takarítás, az a minden. Soha nem fog megnyugvást adni, ha csak kívülről állunk neki az adventnek. És ha belülről állunk neki az adventnek, akkor ha kívülről nem lesz minden tökéletes, és nyugalmad lesz.
Jakab Attilával, a Beregsomi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk az adventi időszakról, és annak helyes megéléséről.
Deserve all our praise, so we worship. you up in praise. We magnify your name, Lord God Almighty.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Teológus hallgatók töltötték gyakorlati idejüket a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben. Majdnem 20 fiatal ismerkedett a lelkészi hivatás, a gyülekezeti élet sokrétűségével, mindennapjaival. Közöttük Stefanec Bianca, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem másodéves hallgatója, akivel Demeter Zsuzsa beszélgetett.
Kárpátaljáról származom, egy kisvárosból, a határ mentén Csapról. Én azért érkeztem a Hittudományi Egyetemre, azért választottam ezt a képzést, mert úgy éreztem, és úgy érzem, és meggyőződésem, hogy az Isten így tud engem a legjobban használni, hogy így tudok igazán hasznos lenni az embertársaimnak a számára, így tudok részt venni Isten országának az építésében. Bár nem könnyű ez az út, és vannak nehézségek, de mégis nagy öröm számomra, hogy ezen az egyetemen tanulhatok.
2 évvel ezelőtt érkezett, ugye ezt hallottuk, hát éppen a háború kitörésekor hozott, milyen nehézséget okozott?
Hát nem volt könnyű. Nekem hála Istennek különösebb nehézségeket nem okozott, tehát én tudtam, meg tudok ugye a határon közlekedni, mivel lány vagyok, így ezzel hála Istennek egyelőre problémák nincsenek. Nyilván az nehézség volt, hogy édesapám ugye nem tudott közlekedni, nem is tudott így a felvételire ugye elhozni, viszont hála Istennek a tömegközlekedés megműködik, úgyhogy így el tudtam jönni. Tehát nyilván lelkileg nem volt könnyű ott hagyni ugye a családot. Járok haza persze, nem túl gyakran, mert az út elég körülményes és hosszú, de nem könnyű belegondolni abba, hogy én itt vagyok, itt tanulok, ők pedig ott vannak, és azokat a nehézségeket élik át.
Mi van velük egyébként? Ha szabad így megkérdeznem, nem tudom, hogy van-e fiú testvére például, meg hát az édesapját említette, hogy gondolom sorköteles, hát nem is nagyon tudjuk mi ezt itt elképzelni, hogy működik.
Nekem a családom otthon van, úgy döntöttünk a háború kitörésekor, hogy mi nem hagyjuk el az országot, mert az az otthonunk. Édesapám nekem orvos, és 1,5 év után kapott egyébként behívót katonaorvosi szolgálatra. Hála Istennek nincs veszélyben, Kárpátalján szolgál. Édesanyám a helyi csapi iskolában iskolapszichológus, a kishogom is szintén otthon Kárpátalján tanul. Nyilván nem könnyű, és nagyon-nagyon sokat változtunk a háború során. Sokat kellett érnünk ehhez a helyzethez, de megtapasztaltuk ebben is az Istennek a gondviselését, hogy megtartott bennünket, és Istennek hála. Mindig volt lehetőségünk arra, hogy azoknak, akik nálunknál szorultabb helyzetben vannak, segítséget nyújtsunk, így a háború kitörésekor a csapi állomáson önkénteskedtünk, édesanyám az iskolában fogadta ugye a menekülteket, úgyhogy megtapasztaltuk ebben is azt, hogy az Isten gondot visel az övéire.
Azt mondta, hogy másodéves hallgató, van még ugye 4 év ezt követően, visszamegye Kárpátaljára, és ott fog-e szolgálni, vagy ez még távlati, tehát ez még nehéz most meghatározni.
Terveim szerint én szeretnék hazamenni Kárpátaljára szolgálni. nyilvánvalóan az Úristen vezeti a mi életünket, és legyen meg ebben is az ő akarata, de igen, én nagyon szeretnék visszamenni szolgálni. Legációba is voltam már haza, Kárpátaljára, illetve idén karácsonykor is oda szeretnék majd menni, és mindig külön öröm otthon szolgálni.
A legáció az nem csak a 6. évben van már, hanem akár első évtől is?
Igen, igen. Mi már első évtől járunk legációba, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor.
És milyen ott megtapasztalni, hogy én leszek majd egy ilyen gyülekezet előtt egyszer csak, és nekem kell olyasmit mondani, amivel magammal tudom ragadni a hallgatóságot, a gyülekezet tagjait?
Hát egészen elképesztő. Ugye mi még nem saját prédikációkkal szolgálunk, hanem van egy legátus kötet, és onnan kell prédikációt választani mindig, és nyilván így más, mint saját prédikációval, viszont akkor is nagyon felemelő az Isten igéjét hirdetni. Persze mindig van az emberben egy egészséges izgalom, de azt mondják, hogy ez kell is ahhoz, hogy igazán ott legyen az ember, és tudjon fókuszálni, és ne engedje el magát.
Igen, én sokszor elképzelem, hogy milyen lehet megírni egy prédikációt, ugye, mert az ige az adott, de hogy onnan milyen gondolatok születnek a lelkész fejében, azt én egy kicsit hasonlítanám valamilyen alkotó folyamathoz. És ez egy pillanatnyi állapottól függ, meg az addigi tapasztalatoktól, gondolom, hogy mikor, mire helyezi a hangsúlyt.
Igen, tehát nagyon sok minden függ egyébként a lelkésznek a személyétől, ugye az ő személyes látásmódjától, élettapasztalatától is, de mindenek előtt hiszük azt, hogy az Isten lelke munkálkodik közöttünk, és ugye azért szoktunk imádkozni, hogy az Úristen szóljon mi általunk, hiszen ahogy énekeljük, ugye az egyik énekünkben, hogy ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet.
Nyíregyházán beszélgetünk. Igen. A lelkészi hivatalban, mert hogy egyfajta gyakorlatot töltenek itt?
Igen, ez a lelkipásztori képzésnek a része. Ugye egy 6 éves képzésről beszélünk. Az első 5 évet azt az egyetemen töltjük, és a 6. év, tehát az utolsó 2,5 év, az egy éves gyülekezeti gyakorlat. Viszont az 5 éves képzés során is vannak gyakorlatok. Ha nem tévedek, akkor másod, harmad és negyed éven. Másod és harmad éven gyülekezeti, negyed éven pedig katehetikai gyakorlat van. És mi most ugye másodévesként az első gyülekezeti gyakorlatunkat töltjük itt a Nyíregyháza városi gyülekezetben.
Mióta vannak itt, meddig lesznek itt, és mivel telik a nap?
Múlt szombat este érkeztünk már a bűnbánati Isten tiszteletre, és majd vasárnap este fogunk visszamenni Debrecenbe, meg hát ki hová.
Tehát egy jó hetet töltenek Nyíregyházán.
Igen, igen, majdnem 9 napot, és nagyon-nagyon mozgalmasak a napjaink. Ez egy valóban nagy egyházközség, és nagyon sokféle alkalom van, illetve nagyon sokféle szolgálatot betöltenek az itteni lelkészek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hálásak lehetünk az Istennek, hogy éppen ebben az egyházközségben tölthetjük a gyülekezeti gyakorlatunkat, mert tényleg nagyon-nagyon sok szolgálati területbe belelátunk. Voltunk a héten idősek otthonában, megyünk majd börtönt látogatni, illetve óvodába is megyünk. Természetesen ugye ige hirdetéseket hallgatunk, de bibliaórákat is. Tegnap az énekkarnak a próbájába is belehallgathattunk, és hospitálni is voltunk hittanórára egyébként, ami szintén egy nagyon jó tapasztalat volt, és fontos ez, mert lelkészként ugye adódhat olyan helyzet, hogy ezt a szolgálatot is nekünk kell elvégezni, úgyhogy valóban nagyon-nagyon nagyon sok tapasztalatot gyűjthetünk. Esperes úr és az itt szolgáló valamennyi lelkész, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon életszerűen és őszintén beszél nekünk ezekről a dolgokról, és tényleg más így nézni, mint gyülekezeti tagként, más így belelátni, és tényleg nagyon hasznos és praktikus tanácsokkal látnak el bennünket.
Stefanec Biancával, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem másodéves hallgatójával Demeter Zsuzsa beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Az MCC legutóbbi konferenciája a technológiai fejlődés, valamint a gazdasági és társadalmi változások szemszögéből vizsgálta meg Erdély fejlődő munkaerőpiacát. Az eseményen helyi és nemzetközi szakemberek vitatták meg a jövőbeli trendeket és stratégiákat, amelyek a fenntartható és dinamikus gazdasági növekedést biztosíthatják. Az egésznapos rendezvény harmadik paneljében a felkészült munkaerő építése, a tudományos élet és az ipar összekapcsolása címmel beszélgettek a résztvevők. Közülük mai adásunkban dr. Halász Gáborral, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetőjével, az ELTE emeritus professzorával foglaljuk össze a konferencia témáit. A riporter Mihály Kótihamér.
A munkajövője Erdélyben címmel szervezett konferenciát a Matthias Corvinus Kollégium, amelynek harmadik és utolsó panelbeszélgetésében dr. Halász Gábor, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője is részt vett. A panelbeszélgetés címe és témája pedig nem más volt, mint a felkészült munkaerő építése, a tudományos élet és az ipar összekapcsolása. Először is arra kérném meg, hogy röviden foglalja össze a beszélgetésnek a témáját, a legfontosabb tanulságait, amin részt vett, azt, hogy mi volt a legértékesebb gondolat, amit érdemes hazavinnie a látogatónak.
Tehát ugye ez a tanácskozás a munka jövőjéről szólt, és a szervezők dicséretére legyen mondva, hogy meglátták, hogy ez a kérdés elszakíthatatlan az egyetem és az ipar két világa közötti kapcsolat kérdésétől. Úgyhogy ez a téma megjelent a harmadik panelben. Ugye az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy manapság az ipar fogalmát nagyon tágan értjük, tehát beleértünk minden olyan tevékenységet, ami valamilyen értéket hoz létre. Beleértjük ebbe a kreatív ipart, a szolgáltatás legkülönbözőbb területeit, de még olyan területeket is, mint a tanulásipar vagy az oktatásipar világa. Tehát amikor egyetem-ipar kapcsolatról beszélünk, akkor ebben a tág értelemben használjuk az ipar szót. Ez azért is érdekes, mert ugye az egyik kérdés, ami elhangzott, az volt, hogy vajon hogyan értelmezhető ez a kérdéskör a humaniórák esetében, tehát a humántudományok esetében. Vajon egy filozofus, egy történész, egy szociológus számára mit is jelent az ipar? Vagy mit jelent az ipar mondjuk egy olyan ember számára, mint én is vagyok, aki tanárképzéssel foglalkozott? És ez az egyik olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy amit érdemes a hazavihető dolgok között említeni, hogy elkezdtünk gondolkodni erről, hogy vajon hogyan tudjuk definiálni az ipart ezekben a speciális esetekben. És e tekintetben az egyik nagyon érdekes megjegyzés, ami a egyik panelbeszélgetésben résztvevő részéről elhangzott, az, hogy nagyon gyakran nem az alatt, a szó alatt jelennek meg a dolgok, amit megszoktunk. Például ő szociológiát tanít, ő egy szociológia professzor, és a kérdés nem az, hogy vajon hol alkalmaznak szociológusokat, hanem a kérdés az, hogy hol alkalmaznak olyan embereket, akik azokkal a képességekkel rendelkeznek, amelyekkel a szociológusok rendelkeznek. Tehát nem feltétlen magát annak a szakmának, az elnevezésének a címkéjén kell keresnünk.
A beszélgetés kezdéseként bemutatott egy olyan kutatást, amelyben ön részt vett, és amely kínai egyetemeknek a oktatási módszereit mutatta be. Ezt kérem összefoglalnám, mert ez különösen érdekesnek tűnt.
Igen, egy jó ideje foglalkozom azzal a témával, hogy az iparral való együttműködés hogyan hat az egyetemekre, hogyan hat az oktatókra, vajon eredményesebb oktatók lesznek-e. De akár azt is mondhatnám, hogy olyanok lesznek, akik jobban érzik magukat, boldogabbak, szívesebben dolgoznak, és ezt a kutatást kínai partnerekkel együtt végezzük. Ez egy Európa, Magyarország és Kína összehasonlító kutatás. Az elmúlt évben egy konkrét ipari ágazatba csináltuk, ez a divatipar. És az, ami szemünk elé tárult, az, hogy az egyetem ipar összekapcsolásának Kínában egy olyan gazdag, nagyon sokféle formát létrehozó, nagyon kreatív, nagyon mély formája figyelhető meg, amiből sokat lehet tanulni. Tehát ha valakit ma érdekel ez a téma, hogy az egyetem és az ipar összekapcsolása, akkor én azt mondanám, hogy talán menjen Kínába és nézze meg, hogy ott hogyan csinálják ezt a dolgot. A kínaiak valójában nem is egyetem-ipar kapcsolatról, hanem egyetem-ipar integrációról beszélnek, ami egyfajta szimbiózis jelent. Néha egy kínai kollégámtól, barátomtól hallott ezt a mondást, hogy iskola a gyárban, gyár az iskolában. Tehát ez a két világ, ez a két terület olyan szinten összefüggő, olvad egymással, hogy mindennapos együttműködésről van szó. Persze ez, hogy gyár, ez ma már nem azt a gyárat jelenti, mint néhány évtizeddel ezelőtt, hanem itt a legfejlettebb, legelőre haladottabb technológiákkal dolgozó cégeket jelenti, különböző informatikai cégeket, robotikával foglalkozó cégeket, űrkutatással foglalkozó cégeket, vagy űrtechnológiával foglalkozó cégeket, az egészségiparnak a legfejlettebb területeit jelenti. Olyan területeket jelent, ahol általában az ipar szintjén gyakran jóval előre haladottabb megoldásokat találunk, mint amiket az egyetemeken belül találunk. Tehát ami kialakul ebben a kapcsolatban, az egyfajta ilyen fordított tudástranszfer. Ugye amikor azt mondjuk, hogy tudástranszfer, arra gondolunk, hogy az egyetemen keletkezett tudást az ipar hasznosítja. Itt viszont már arról is szó van, hogy az iparban keletkező fejlett tudás bekerül az egyetemre, és ennek hatására az egyetemi oktatásnak a színvonala jobbá lesz. Tehát fordított tudás áramlásról is van szó, az iparból az egyetemre történő tudás áramlásról.
Két másik panel is részese volt a konferenciának, amelyben a mesterséges intelligenciáról és a munkaerőpiac jövőjéről, múltjáról is szó volt. A sajátján kívül melyek voltak azok a gondolatok, amelyek úgy megmaradtak önben valamiért, vagy érdekesnek találta, esetleg újdonságként is hatott?
Hát az egyik olyan téma, ami nekem különösen fölkeltette a figyelmemet, ez az a kérdés, hogy vajon a mesterséges intelligencia és a robotok alkalmazása munkahelyeknek a megszüntetéséhez, megszűnéséhez vezete, vagy pedig a munkahelyek a munkavégzés tartalmának az átalakulásához vezete. Nem mindegy a kettő, hogy az emberek elveszítik-e a munkájukat, vagy pedig más jellegű lesz az a munka, amit végeznek. És úgy tűnt, hogy itt a beszélgetők többsége inkább abban gondolkodik, hogy nem eltűnni fognak munkahelyek, hanem a jellege változik meg a munkának, a munkavégzés jellege változik meg. Ez minden területet érint. Vegyük például a mesterséges intelligenciát, és mondjuk az olyan munkaköröket, amiben én is vagyok, egy professzor. Ma már a hallgatóimmal való kommunikációban ott van egy harmadik fél is, és ez a mesterséges intelligencia. Tehát a mesterséges intelligenciát bevonjuk abba a fajta kommunikáció, ami közöttünk zajlik. Nem egyszer előfordul az, hogy én azt mondom a hallgatóimnak, amikor egy kérdést tesztek fel, hogy megkérdezted-e már erről a ChatGPT, és vajon a ChatGPT mit mondott erről. Úgyhogy a mesterséges intelligencia egy partnerré válik. Mondhatnám az is, hogy versenytársá válik, hiszen néha okosabb válaszokat tud adni, mint amiket én tudok adni, de én úgy élem meg ezt a dolgot, hogy inkább partnerré válik, egy szövetségessé válik. Ugye vannak ezzel kapcsolatban komoly kihívások is, kérdésként is itt megfogalmazott a hallgatóság részéről, hogy vajon hogyan lehet kezelni azt, hogy a hallgatók eredeti munkája helyett esetleg a mesterséges intelligencia által létrehozott munkák jelennek meg. Én ezt úgy kezelem a saját gyakorlatomban, hogy egyfelől bátorítom a hallgatókat a mesterséges intelligencia használatára, ugyanakkor viszont azt várom, hogy ezt transzparenssé teszik. Például, hogyha mondjuk egy disszertációt írnak, egy szemináriumi dolgozatot írnak, akkor mondják el ebben explicit módon azt, hogy ők milyen módon használták a mesterséges intelligenciát, mi az a válasz, amit onnan kaptak, mi az az inspiráció, amit onnan kapnak, ami a számomra világossá teszi, hogy mi az a ő eredeti gondolatuk, és mi az, ami a mesterséges intelligencia által inspirált. Én azt gondolom, hogy ez kezelhető ez a dolog, tehát én biztos, hogy nem mennék abba az irányba, ami korlátozni próbálja a mesterséges intelligenciával történő interakciót a hallgatói tanulásban.
Mai adásunkban dr. Halász Gáborral, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetőjével, az ELTE Emeritus professzorával beszélgettünk, aki múlt héten az MCC a Munka jövője Erdélyben című konferencián beszélgetett kollégáival a tudományos élet és az ipar összekapcsolásáról. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
Oh. Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And
Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.